Oké. Okay. Én azt hiszem, hogy, hogy ez nagyon jó lesz. Hányan élveztétek az előző órát? Nem voltál itt. Ezért élveztük nagyon. Nem, bocsánat, ezt a magas labda. Nem baj. Nagyon jó. Nem, majd a felvételen majd meghallgatod. Vagy még nem megy? Ez lehet, hogy nem megy. Tudod, ez a...
Ja, igen, nem.
Jó, tehát ámulatos. Tehát azt látom, hogy Isten szolgál. Ha azt mondanám, hogy titeket hazudnék, mert engem is, tehát én vagyok a csendes haszonélvező. És folytatjuk a függőségeket. Ugye múlt órán beszéltünk az isteni kreativitásról, és aztán elkezdtük a függőségeket, szenvedélyek és különféle viselkedésmódok tárgyalását. Mondtuk, hogy függőségnek számít bármilyen megrögzött viselkedési szokás, amely korlátozza az emberi vágy szabadságát, és kicsit elcsodálkoztunk ezen a definíción. Miért ezt mondjuk, hogy az emberi vágy szabadságát? Mert igazából a függőség oda kötöz minket valamihez, és egy ponton megvonja a szabadságunkat. Azt imádjuk, azt ahhoz ragaszkodunk, amihez valahogy hozzákötöttünk, és egy ponton nem is tudjuk ezt elengedni. Egyfajta rabságba kerültünk. És Isten, mint tudjuk, szabadoknak teremtett minket. És ez a szabadság egy olyan, amit ő személyesen is végtelenül tiszteletben tart. Úgyhogy ezt a szabadságot ne vegye el tőlünk egy bálvány sem, hogyha ő maga, Isten sem veszi el. Úgyhogy ha én hozzá kötöm magam valamihez úgy, hogy azon találom magam, hogy egy kényszerpályán vagyok, akkor azt hívhatjuk szenvedélybetegségnek, függőségnek. És ezen az alapon igazából nagyon sok mindentől tudunk függeni. Tehát nem az a szenvedélybeteg, nem az él függőségben, aki idült alkoholista, vagy kábítószerélvező, ő is, persze, de azt gondolom, hogy ezt a kört jelentősen ki kell tágítanunk. És beszéltünk arról is, hogy ahhoz, hogy megértsük a függőség lényegét, ahhoz értenünk kell a vágyak dinamikáját. Mi a szösz az, hogy bennem van egy vágy? Mi a helyzet a vágyakkal? A vágyak rendben vannak? Vagy az bűnös dolog, ugye? Ti jó keresztények vagytok? Jó keresztények nem kívánkoznak. Jól van, akkor ti nem vagytok jó keresztények, de csak mert ez nem jött be, tehát senki nem bólogatott. Oké. Okay. A rossz keresztényeknek se szabad vágyakozni, igaz? Ez a kép él bennünk, ugye? Ne kívánd, ott van a 10 parancsolatban is. Értjük mi ezt, hogy ez miről szól? Nincs itt egy félreértés véletlenül? És beszéltünk arról, hogy Isten teremtette a vágyainkat, és a vágyainkkal semmi probléma nincs. A lényeg az, hogy a vágyaink ne irányítsák az életünket, hanem mi irányítsuk a vágyainkat. A vágyak egy kicsit, hogyha kategóriákat akarok létrehozni, akkor azt mondom, hogy az érzelmi kategóriához tartoznak, ahol ugye beszéltünk róla, hogy az érzelmeink nem gondolkoznak. Az érzelmeink reagálnak az őket ért hatásra, és az a reakció vagy helyes, vagy helytelen, az érzelmeket baromira nem érdeklik, nagy erővel mennek utána. Ha én valahogy azon találom magam, hogy vágyom a sörre, akkor a vágyaimat halálosan nem érdekli, vágyom, és akkor vagyok elégedett, ha iszom, és hogyha nem iszom, akkor egyre szomjasabb vagyok, és egy ponton azon találom magam, hogy alkoholista vagyok. Verem a feleségemet, egy dobozban lakom a Margit híd alatt, és ez erős volt egy picit. Jó, tehát hogy a lényeg az, hogy ha csak a lelkemnek elszigetelten azt a részét néznénk, amelyik vágyakozik, amelyik energetizál engem, őt aztán halálosan nem érdekli az én igazi érdekem, az igazi sorsom. van bennem egy rendszer adott esetben, amely halálra tud engem vinni. Én magam halálra viszem magam. Szuper. Gratulálok. Úgyhogy a vágyaknak alá kellene vetniük magukat az akaratnak, az értelemnek, amely felelősen Isten alatt irányítja az életemet. Ugye? Beszéltünk múlt héten arról, nem akarok nagyon sokat összefoglalni, de egy picit akarok, mert innen akarunk tovább menni, hogy nagy különbség van a szükségek és a vágyak között. Ki emlékszik rá, hogy mik a szükségek, és mik a vágyak, és mi a különbség a kettő között? Egyszerre egy ember. Készfeltétel? Igen. Ezek a szükségek. Aha, oké. Okay. Tehát a szükségek azok olyan igények, amik léteznek fizikailag, ezt tudjuk. Mondjatok egy fizikai szükséget. Oxigén. Bingo. De víz nagyon jó. Hoztam is magammal. Tessék? És kristálytiszta víz. Ez itt a reklám helye. Ez így, kapok 20 000 forintot, ha óránként kétszer megemlítem. Uram, bocsáss meg nekem. Tessék, hogy? Azt hiszem, több reklámhordozót találsz itt, Péter. Esetleg ilyen transzparenseket hozhatnál, amit egy főjön szendvics emberként járkálhatnánk itt a szünetben. Ti miért nevettek? Én ezt nem értem. Jó, oké. Több fegyelmet szeretnék. Úgyhogy a szükségek, és ez nagyon fontos értenetek, lelki és szellemi szinten is léteznek. Mondjatok egy szellemi szükséget. Feltétel nélküli szeretet. Megismerni Istent, az már a megoldás erre. Oké? Tehát amikor egy nem hívő ember a lelkébe néz, akkor igen, Isten hiányzik neki, de honnan tudja ő, hogy Isten hiányzik neki? Azt érzi, hogy szeretetre vágyik, célra és értelemre, mégpedig abszolút célra és értelemre, abszolút feltétel nélküli szeretetre, erkölcs, ugye ez volt a következő, az állandóság. Mondj egy olyan embert, aki nem vágyik az állandóságra. Félelem a haláltól, ez a vége ennek, ugye? És persze sokan mondják, én nem félek a haláltól. Persze, még nem gondoltad át. De a veszítéstől félünk, oké? Okay? És hogyha a halál a végső veszítés, akkor hidd el, azt senki sem szereti. És ezek a szükségek válaszra, megelégülésre lettek teremtve. Szomjazunk. Valami kiált bennünk állandóan, hogy szomjas vagyok. Adj célt és értelmet, szeress, adj állandóságot, mutasd meg, mi a helyes és helytelen, ez az erkölcs, ugye? Szépségre vágyom. És ezt ott üvölti bennünk valaki csillapíthatatlanul. Rendben? Na most, mert a világ oda jutott, hogy azt mondja, hogy ezekre nincs válasz. Oké? A céljaim relatívak, a szeretet viszonylagos, feltételes, az erkölcs nem létezik, csak elsősorban súgnak statisztikai etika, így van. Mi döntjük el, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és aztán mindannyian bizonytalanok vagyunk, hogy vajon nem tévedtünk-e. És a szépség idealisztikus, és legtöbbször elérhetetlen, és azoknak, akik megvan, azok is bizonytalanok benne. Gyakorlatilag egy ponton az ember oda jut, hogy ezeket a mély szükségeket tagadnom kell, mert igazán megelégíthetetlenek, vagy megpróbálom helyettesíteni őket valamivel, ami ugyan nem az, amire igazán szükségem van, de hasonlít. Ugye szeretetre vágyom, és sok csokit eszem. Fontos akarok lenni, és egy nagyobb autót veszek. A célra és értelemre vágyok, és karriert csinálok. Félek a veszítéstől, ezért 53 ezer biztosítást kötök, és egy jó nagy vagyont halmozok fel, amire ráülök, és remélem, hogy állandóságot hoz nekem. De ezek mind pótmegoldások, amelyek a megoldásnak csak a látszatát hozzák. ideig, óráig elcsendesítenek, hogy aztán utána egy meghatározhatatlan, definiálatlan ürességben, kétségbeesésben, elveszettségben éljek. Azt mondom, hogy már mindent magam köré raktam, amit a világ csak el tud képzelni, és még most sem működök. Most is üres vagyok. És aztán jön a hedonizmus, két végéről égetem a gyertyát, próbálom az élvezeteket annyira halmozni, hogy elviseljem valahogy a fájdalmat, megpróbálok amennyire csak lehet felszínes lenni, ne zavarj össze a mély kérdésekkel, és vagy valaki vallásba menekül. Oké, a vallás is csak egy pótmegoldás, ugye? A vallás a formáját, a külsőségét hozza az Isten szerint valóságnak, de az erejét nélkülözi. Az igazi kapcsolat, az igazi szeretet nincs ott. Csak az ideálja annak, hogy valahol van egy szeretet, amit én úgyse fogok elérni. Ugye Isten elérhetetlen messzeségben van, minden vallásban. Nincs igazi kapcsolat Istennel a valláson keresztül. Úgyhogy szomjazó, üres emberekként élünk. Még akkor is, hogyha a legkiválóbbak közül valók vagyunk, a magunk fajtájából. Kétségbeesés, csalódottság, csendes csalódottság, ez az, amiben a világ él. Vagy azon a... Oké, tehát persze nem, hát nem, hogy dehogy is. Elég hosszú a pórázom, hogy eljussak a tábláig? A hegy nem megy Mohamedhez. Oké. Okay. Tehát az van ugye, hogy van egy elképzelésem, azt mondom, hogy oké, a célokkal ugye ez van, hogy amíg nem érem el a célt, addig idealizálom a célomat. A célom elérésébe belevetítem mindazt az örömet, mindazt az elégedettséget, amiért török a cél után, igaz? De amíg nem értem el a célomat, addig ez csak egy ideál, ugye? Remélem, hogy amikor meg lesz, akkor sína leszek. Éppen ezért van az, hogy a sikeres emberek újra meg újra mindig célokat tűznek maguk elé, mert amikor elérték az első célukat, és nem hozta a beteljesülést, akkor arra gondolnak, hogy hát még nem elég jó célt tűztem ki, kell a következő, majd talán akkor. És ugye azt mondom én, hogy boldog vagyok, mert ugyan boldogságom, teljességem nincs, de van reményem. A remény az az, hogy számítok rá, hogy megelégülök a jövőben. Ez a remény, ami a világban van, ez egy naív remény. Nem egy valós remény, hisz egy feltételezésen alapul, ezért naív. Remélem, nem biztos, remélem, hogy amikor elérem a célomat, beteljesülök. Az igazi remény, a keresztény remény az az, hogy Isten megmondta, hogy be fogsz teljesülni, csak még nem, hanem később. Ez nem kérdőjeles, ez biztos, hogy megtörténik, van egy garancia rá, csak még időben nem történt meg. Úgyhogy a világi remény az naív. Úgyhogy ilyen emberrel, ha találkozol, annak nagyon széles a mosolya, mert a céljának az elérése még a jövőben van, ugye? És addig, amíg ő tör a célja felé, addig ő egy reményteli ember, tudod? És a remény az egy nagyon fontos része az életünknek. A remény nagyon sok nehézséget segít nekünk elviselni. A keresztény számára is fontos a remény, ugye? A 1 Korintus 13 végén azt mondja, hogy e három marad meg, a hit, remény és a szeretet, és a szeretet a legnagyobb. De a hit mellett ott van a remény. Ismerjük a jövőt, és számítunk rá. Na most, a világi ember nem ismeri a jövőt, de reménykedik. Idealizálta a cél elérésének a pillanatára a teljes boldogságot, nem tudom, hogy ábrázoljam. A baj az az, hogy amikor eléri, akkor itt egy nagy csalódottság vár rá. És ezután itt indul el lefelé a dolog. Itt kezd gázos lenni. Aztán persze sok ember azért boldogtalan, mert a célját sose fogja elérni. Tehát ő is szeretne oda menni, de látja, hogy lehetetlen neki. És ugyanúgy ürességben él, és ő lehet, hogy másképp kompenzál. De a lényeg az, hogy a világi embernek pótmegoldásai vannak arra, hogy az élet élhető legyen. Jó? Abszolút válaszok helyett relatív válaszokkal él. isteni szeretet helyett, emberi szeretettel, abszolút cél és értelem helyett, viszonylagos céllal és értelemmel, ideigvalóval, erkölcs helyett, etikával, szépség helyett, divattal, állandóság helyett, küszködéssel, igyekezettel, csendes bizonytalansággal. Okay. Mit mondunk mi keresztények? Hogy kéne élni? Azt mondjuk, hogy úgy kéne élned, hogy ezeket a nélkülözhetetlen szellemi szükségeket be kéne töltened. Nem azért kéne harcolnod, nem azért kellene élned, hogy betölthesd ezeket, hanem be kellene töltened őket most! Hogy értem, azonnal, azonnali, instant boldogság, hogy élhess. Micsoda különbség. A világ azt mondja, hogy add az életedet azért, hogy teljes lehess, a Biblia pedig azt mondja, hogy teljessé teszlek most, hogy aztán élhess. Értitek a különbséget? A vágyak. Mik a vágyak? Ki emlékszik rá, hogy mik a vágyak? Ezek voltak a szükségek, oké? Okay? Ha ezek a mély szükségek be vannak töltve, akkor egy acélember vagy, erről beszéltünk. Egy olyas valaki, akinek az ereje belülről jön. Akit bedobsz egy helyzetbe, és a helyzet nem érinti meg, mert van egy belső teljessége, amely független attól, amit a környezete adni tud neki. Az élete egy mélyebb szinten teljesedett be. És az, ami ráadásként jön, az csak ráadás, de ha a ráadás esetleg elmarad, hát, tudod, voltunk ennél már rosszabb helyzetben is, tudod. Megyünk kirándulni, és úgy volt, hogy sütni fog a nap. Aztán nem süt. Hát, na bum. Ha 7-szer körbejárod, leomlanak a falai. Túl sokat ismétlek. Miért nem szóltok rám? Mit? Túl sokat ismétlek, ugye? De azért nem rossz ezt hallani, vagy... Nem? Hogy? Jó, a vágyakra ki emlékszik? A beteljesületlen vágyak megbetegítenek. Ez előfordulhat, de nem erre vannak kitalálva. Oké. Ki emlékszik, hogy mit mondunk a vágyakról? Oké, okay. Adtam egy definíciót, le is diktáltam. Oké, okay. Igen, tehát a vágyak azok a lelkünk egyediségéből, az emberségünkből fakadó kérések, igények, vágyak, elképzelések, amiknek a beteljesülése, és ez nagyon fontos, nem kötelező. Ez a lényeg. Én vágyhatok valamire, de ha a vágyam nem teljesül, az legfeljebb az érzelmi fájdalomnak egy mértékével jár. Ezt mondtuk múlt órán. Tehát mondjuk azt, hogy én szeretném, hogy süssön a nap, ha holnap megyünk kirándulni, nem sütött, egy picit szomorú vagyok, mert jobb lett volna, ha süt. Így most nem süt. Igen, egy picit hiányzik, de nagyon fontos, hogy a vágy be nem teljesülése nem érinti az életemet. Jó? És a függőséggel, illetve a mai világgal a legnagyobb probléma az az, hogy mivel nem ismerik a szükségeikre a választ, ezért csak a vágyaikat ismerik, a vágyaikból szükséget csinálnak, tehát a vágyat arra a szintre emelik, ugye, oké, egy vágy lehet például az, hogy megnősüljek. Ugye? Férjhez menj. Meg fogok nősülni. Miért? Mert akkor boldog leszek. Boldog. Hát te nem akarsz boldog lenni? Hát mondd meg őszintén, te nem akarsz boldog lenni? Hát nem láttad azt a romantikus filmet? Láttad azt a, nem láttad azt a párt? Hát az a boldogság volt maga. Hát én is boldog akarok lenni. Meg fogok nősülni. Ahhoz, hogy boldog lehessek, nagyon egyszerű a képlet. Meg kell nősülnöm. Ennyi, kész. És elkezdek álmodozni erről. És elképzelem. És a lelkem hozzáköti magát ehhez a mihez? Képhez, ami egy vágy. Egy vágyhoz. Szabad vágyni arra, hogy megnősülj? Igen. Csak ne legyen belőle szükség. Mert biztos, hogy megnősülsz? Nem? Biztos, hogy boldog leszel, ha megnősülsz? Nem. Biztos, hogy az életednek az az egyetlen és legfőbb elhívása, hogy megnősülj? Akkor mi az, hogyha a te életed csak arról szól, hogy meg akarsz nősülni? Függőség. Függőség. Az elme baj egy bizonyos formája. Abszolút, abszolút. Egy csapda, amibe belesétáltál úgy, hogy nagy örömet okozott belesétálni. És benne lenni is nagy örömet okoz, tudod, amíg még előtte vagy. A felfutó fázisban. És aztán, amikor beteljesül, megnősültél, akkor csak találkozol a valósággal. És a realitás az az, hogy soha senki nem ígérte, főleg Isten nem, hogy amikor megnősülsz, boldog leszel. Egy hamis képed volt valamiből, aminek megvan a helye az életedben, csináltál valamit, ami az valójában nem. Egy hatalmas, nem is tudom, bálványt, egy Istent csináltál belőle, egy téged megelégítő elképzelést, és hozzákötötted magad. És aztán, amikor megvan, akkor ott kiderül, hogy hoppá, ez nem az, aminek gondoltam. Vagy ha nem valósul meg, akkor boldogtalanságban éled az életedet valahol itt, mert sosem érted el a célodat. És mi itt a lényeg? A lényeg az az, hogy a vágynak a vágy szintjén kell maradnia. Mert miközben a vágyad nem elégül meg, te élhetsz egy teljes, kiegyensúlyozott, örömteli életet. Ezt érted? Azzal, hogy feltételként szabod a teljességhez a vágyaidat, azzal csak korlátozod az életedet. Rendben van ez? Értitek? Bonyolult kép ez? Mondok egy egyszerűbbet. Szeretnék egy új kocsit. Oké. Okay. Mindenki, aki új kocsit szeretne, most kuncog. Szeretnék egy új kocsit. És ez probléma? Hát nem, miért lenne probléma? De ha az új kocsi a te teljességed egyik eszköze, akkor az probléma. Mert a kocsi sose fog teljessé tenni. Aztán a második, amiért ez probléma, az az, hogy valószínűleg a lelked, hogyha a teljességedhez nélkülözhetetlen az új kocsi, hozzá fog kötődni ehhez a kocsihoz. És azt fogja mondani, hogy ó, te nagy kocsi, mikor jössz már? Hogy imádhassalak, és boldoggá tégy engem. És ha ebben az esetben az ó, te nagy kocsi nem jön mondjuk még 4-5 évig, akkor mit csináltál azzal a 4-5 éveddel? Nagyon illetlenül mondta Péter, de pontosan. Eltoltad azt a 4-5 évedet. Ugye? Mert teljes lehettél volna, ha a vágyadat megtartod a vágy szintjén, ahol azt mondod, hogy igen, ez jó lenne, de ha nem lesz meg, nincs semmi probléma. És emlékeztek, múlt órán ezzel fejeztük be, hogy oké, de akkor mire vágyjak? Miről álmodozzak? Akkor egyáltalán ne vágyjak semmire? Nem, a vágyaknak megvan a helye. Abszolút. És azt mondtam, hogy vágy a valóságra. Honnan tudod, hogy mi része a valóságnak, a te valóságodnak, a te életednek, a te történelmednek? Kérdezd meg Istentől. A vágyaidat vesd alá Istennek. Uram, megnősülök én a közeljövőben? Nem? Oké. Okay. Akkor ezt lerendeztük. Akkor mit csinálunk? És akkor mondja. És oké, tényleg? És az jó lesz? Jó. Mesélj róla, mennyire lesz jó. Nagyon jó lesz. És mesélj róla. Wow, ez tényleg jónak tűnik. Na akkor erről álmodozz. Mert ez az, ami része lesz a valóságodnak. Ez az, amit ha felépítesz a lelkedben, akkor üzemanyagot gyártasz ahhoz, hogy az igazi utadat örömmel és teljességgel végigjárd. És ezt a várat, az álmot is úgy épített, hogy ez az Úr alatt van, és nem fölötte. És erről fogunk mindjárt beszélni, úgyhogy most megyünk tovább. Oké. Úgyhogy az alapvető probléma, ezt tisztáztuk, hogy a vágyak felcserélődnek a szükségekkel. Hajtunk arra, hogy a vágyaink teljesüljenek, miközben a szükségeinkről megfeledkezünk. Ha be lennének töltve a szükségeink, azzal lennénk elfoglalva, hogy azok be legyenek töltve, akkor a vágyainkat egy csendes mosollyal kezelnénk. Szabadon kezelnénk őket. Azt mondanánk, hogy Uram, tudod, milyen jó lenne egy új kocsi? Wow, úgy élvezném. Tudod mit? Te tudod, mennyire élvezném, ezt félrerakjuk, és csináljuk azt, ami most tényleg napirenden van. És aztán egyszer csak ott a kocsi, wow, itt egy autó, ámulatos, hát ez jobb, mint gondoltam, de közben eltelt 3 év, amit boldogan éltem, szabad emberként. Ugye majd megnősülök, 15 év múlva, micsoda vőlegény, micsoda mennyasszony, de a 15 éved nem ment rá legalább arra, hogy még mindig magányos vagyok. Kicsit cinikus vagyok, tudom, de nem lenne nem ostobaság? Miközben az a 15 év hozott 15 olyan évet, amit soha nem lesz azután, hogy megházasodtál. Ha a vágyaidat nem kezeled helyesen, megrabol attól az élettől, amit figyeljetek, ma élhetsz. A vágyakozás arról szól, hogy a mai életemet elhalasztom egy idealisztikus holnapra. Majd holnap. Miközben Isten azt mondja, hogy ma teljes lehetsz, és ma élhetsz úgy, ahogyan holnap vagy holnap se. És megjegyzem, hogy ha ma élsz, a leggyorsabban haladsz a céljaid beteljesülése felé is. Mert az az ember képes előre menni az életben, akinek élete van, és nem az, akinek üressége és csak beteljesületlen vágyai vannak. És tudom, a világ azért bátorít téged az álmodozásra és a vágyakozásra, mert ezen kívül nincs üzemanyaga. Ha nem tud eléd lógatni valamilyen csillogó, villogó, vágyható dolgot, akkor nincs hatalma rajtad. De figyelj, téged az élet motivál. Téged az életed abszolút célja és értelme motivál. Téged a szeretet motivál. Téged az elhívásod motivál. Neked nincs szükséged arra, hogy felpumpáld magad valamiféle, tudod, mint amikor, nem is tudom. De elmegyek, mit tudom én, a feleségemmel randizni, és előtte bevágok 3 sört, hogy egy kicsit jobb kedvem legyen. Tudod, nincs rá szükségem. Hát vagy nem ezt csinálja? Világ nem ezt csinálja? Egy kicsit felpumpáljuk magunkat, tudod, hogy működjön. Különben nem működik, egy kicsit tudod, nyomunk bele valamit, hogy működjön. És az életbe is egy kis álmodozást, egy kis vágyakozást belenyomunk, tudod. De ha az életed tele van örömmel, ha az életedet a szeretet hajtja, ha az életednek van olyan célja és értelme, amiért lángban égsz reggeltől estig, akkor van erre szükséged? Akkor nem, akkor azok az ostoba érzések, amik tépnek jobbra-balra, teljesen irrealisztikusan, azok csak fékeznek. Sokszor ezt érzem, hogy csak fékeznek. Én például szeretek sportolni, de néha úgy alakul az időbeosztásom, hogy nem tudok. És néha azon találom magam, hogy ott ülök az íróasztalomnál, és dolgoznom kéne, és szeretem a munkámat. És közben álmodozom, hogy milyen jó lenne, ha most sportolhatnék. De te barom, hát most nem fogsz sportolni. Egész héten nem fogsz sportolni. Legközelebb hétvégén fogsz sportolni. Mi a szözt rágod az agyadat most azon, hogy milyen jó lenne sportolni? Ez nem része a valóságnak. Hétvégén lesz az. És ha most depis leszel egy hétig azért, mert még nincs hétvége, akkor elmebeteg vagy. Hát mondjuk ki a lényeget. Tudom, ti ilyet sose csinálnátok. Én képes vagyok rá, és tudod, ébresztő. Most dolgoznod kell. A munkádat élvezd. Arról álmodoz, hogy milyen lesz, amikor jön az ötlet, amikor megírod, amikor kész van, amikor tudod, elindul a kampány, és ámulatos, és este lefekszel, és békésen alszol, mert megcsináltad, amit kellett. Erről álmodoz. Miért? Mert ez része a valóságodnak most. Világos? Parancsolj, sose lesz vége az órának, de kérdezz, kérlek, kérdezz, de nem, mert elfelejted, valószínűleg fontos.
Az univerzum a minden metágból gyúrodik, hogyha egyáltalán tudunk itt szívokat, és Ramantala Mercedes égről beszélek, akkor mitől lesz egyre...
Nagyon jó kérdés. Gyorsan berakjuk a hiányzó információt, és menjünk tovább. A célállítás az egy eszköz. A célállítás nem a motivációt adja, hanem a meglévő motivációt segít a megfelelő irányba állítani. Ha én nem tudom, hogy mi a célom, ha nem tudom, hogy hova tartok, nem tudom, merre kell indulni. Mondok egy egyszerű célt, piacra dobunk egy terméket december 5-éig. Pontosan ki van találva, hova kell eljutni, hogyan, mi kell hozzá, és megtervezem az utat. Ez egy cél. De az erő, hogy ezt megcsináljam, az abból jön, ami az életem. Úgyhogy vannak céljaim, vannak spirituális céljaim, önképzéssel kapcsolatos céljaim, a házasságommal kapcsolatos céljaim, a szabadidőmmel kapcsolatos céljaim, a sporttal kapcsolatos céljaim. Vannak céljaim. Hogyne? Abszolút. De ezeket nem vágygenerátoroknak használom, hanem ez a tervezésnek és a tudatosságnak, a profizmusnak az egyik eszköze. Semmi más. Nem ajándék, egy eszköz. Úgy értem, tehát a cél az... Tehát oké, honnan tudod, hogy mit kell tenned holnap? Ha nem tudod, hogy mit kell elérnie annak, amit teszel. Tehát, hogy a cél az egy szám, egy adat, egy hely, egy mérték, nem egy álom, ugye, mert a világ a célt úgy kezeli, hogy a célom az az, hogy ott fogok feküdni a Hawaii tengerpartján, és végre boldog leszek. Oké, én már ma boldog vagyok. Ahhoz nem kell elmennem a Hawaii tengerpartra. És tudod mit? Azért, hogy a Hawaii tengerparton fekhessek, és majd ott boldog lehessek, egy tűt nem fogok arrébb tenni. Ez nem motivál engem. Ugyanakkor igaz, hogy az Istennel való életünknek van tartalma, van gazdagsága. Az az érzés és az az élmény, amit hozzáköthetek a Hawaii tengerparthoz, az valóság kell, hogy legyen nekem is. És igen, vannak olyan napok, amikor sokat dolgozom, és igen, vannak olyan napok, amikor nem dolgozom egyáltalán, és mind a kettőről tudok, és része az életemnek, de nem használom a célállítást egy vágygerjesztő, egy mesterséges vágygerjesztő technikaként, mint ahogy bevágok 3 sört a randi előtt, hogy jobb kedvem legyen. Tehát nem használom erre. Egy eszköznek használom, ami a tervezésnek, a tudatos életnek egy eszköze. Jó, ez így jó, ez segít? Oké, következő gondolat. Úgyhogy a folyamat valahogy így néz ki. Oké, tehát tisztáztuk, hogy amikor összekeverjük a vágyainkat a szükségeinkkel, akkor a vágyainkra elkezdhetünk úgy tekinteni, mint amiknek a beteljesülése nélkül nem tudunk élni, ez az első pont. A függőségnek ez az első, a függőséget létrehozó becsapottságnak, ennek a csalásnak az első pontja ez, hogy találok egy vágyat, amiről elhiszem, hogy teljessé fog tenni. Illetve, hogy valami olyasmit fog adni, ami nélkül nem tudok élni. A második pont az az, hogy elkezdek álmodozni és fantáziálni erről. Amit meg tudok érteni. Tehát én emlékszem rá, gyerekkoromban az álmaimba menekültem. Sőt, vállalkozóként is nyomorult napjaim voltak, és szerettem elcsendesedni, és menekültem az álmaimba. Hogy egyszer lesz majd egy nap, amikor. És biztos, hogy van valahol egy élet, amelyik ezt meg ezt hozza is. És ez igazából... És legtöbbször hozzákötöttem valami tárgyi dologhoz, valami konkrétumhoz, kapcsolathoz, valamit birtokolni, valahol ott lenni, valakihez tartozni, valamihez hozzákötöttem. És ahogy Ahogy a lelked ezt megtanulja, és azt hiszem, egy pár hét álmodozás elég ahhoz, hogy egy gondolati szokás legyen belőle. Tehát valami olyas, hogy megjelenik a fontosság utáni vágy, és én arról álmodoztam, hogy majd egyszer egy híres író leszek, és ahogy előjön a lelkemből, teljesen természetesen a fontosság utáni vágy, ami igazából a cél és értelem és a szeretettség szükségéből fakad, azonnal hozzá kötöm a sikeres író vagyok képhez. És kialakul egy ilyen gondolati kapcsolódás, ami, ahogy egyre többször gondolom, egyre inkább mélyül. Azaz elkezdek kötődni ehhez. És ahogy ez a kötődés létrejött, valójában már függő vagyok. És hogyha ezt eléggé elmélyítem, és elkezdek menni is utána, elkezdem a tetteimmel, a viselkedésemmel is kiszolgálni ezt a függőséget, pillanatokon belül azon találom magam, hogy a rabja vagyok. Egy ponton elveszítem ez a negyedik, az objektivitásomat is, és már csak ezekben az érzelmekben élek. A lelkem annyira megtanult ezekre támaszkodni, hogy ha valaki ezt a vágyamat, ezt a függőségemet akár csak megérinti, megvédem magam, sőt ellenségnek tartom. Hisz ez az, ami nekem elvileg beteljesíti az én szükségeimet. Jó? És valójában ez csak egy vágy kellett volna, hogy legyen. A szükségeimet egyedül és kizárólag Isten tudja betölteni, és ő meg is teszi azonnal, ahogy kapcsolatba lépek vele. Az a mély szeretet kapcsolat, amit Istennel átélhetek, az, ami fontosságot, biztonságot, szeretetet, célt és értelmet ad, ami biztosít arról, hogy szép vagyok, és hogy tudhatom, hogy mi a jó és mi a rossz. Sehol máshol nem kaphatom ezt meg abszolút mértékkel. Mindenhol csak viszonylagosat kapok. Oké, lássuk a leggyakoribb vágymintákat. Vágyminta. Vágyminta az gyakorlatilag mondjuk az, hogy vágykategória. A legtöbb vágyunk ezeknek valamelyikéhez köthető, vagy konkrétan ebbe a kategóriába tartozik. Jó? Hatalomvágy. Elismerés és elfogadottság utáni vágy. Anyagi vágyak. Ez gyakorlatilag a birtoklásról szól, birtokolni dolgokat. Kinek van több játéka? Az érzéki vágy, és ez nem csak a szexualitásról szól, hanem minden érzéki megtapasztaláshoz köthető. Tehát azt gondolom, hogy aki extrém sportoló és adrenalin junkie, az is ebbe a kategóriába tartozik. Mert egy élményt, egy megtapasztalást üldöz. Jó, és az ego. Hogy én legyek valaki, én legyek a központ, az én beteljesülése. Valójában, mint Isten. Kicsit, ha tovább megyünk, akkor ennek ez a vége. Én kell, hogy legyek. A mérce. Hatot mondtam? Ez öt volt. Azt hiszem, én csak ezt az ötöt tudom. Hatalomvágy, elismerés, anyagi vágy, érzéki vágy, ego. Az elismerés, elfogadottság, azt egybe mondtam. Hatot mondtam? Látjátok? Direkt csináltam, hogy lássam, ki figyel. Ja, maximalizmus. Oké. Ez úgy fog kikerülni innen, hogy a bungee jumping ellen prédikáltam. Rendben. Annak az ürességnek, ami ott van bennünk, egy nagyon komoly célja van. Isten azért teremtett minket szükséggel élő embereknek, szomjazó lényeknek, hogy legyen valami, ami visszavezet minket ő hozzá. Ha ezek nem lennének, akkor az ember a jó és rossz tudásának a fájánál simán leélné az életét Isten nélkül. Simán meg lennénk nélküle. De nem erre lettünk teremtve. Az ember arra lett teremtve, hogy Istennel legyen egy személyes, mély kapcsolatban, és ebben teljesedjen be. Ez a kapcsolat magasabbra emeli az embert, mint ahogy az ember önmaga egyedül valaha emelheti magát. Ha az ember, ez csak egy kis filozófia. Ha az ember minden dolgok mértéke, akkor a legmagasabb hely, ahova egy ember emelkedhet, az a legkiválóbb ember pozíciója. Igaz? Csak logikusan gondolkozzunk. Ha az értékmérő maga az ember, akkor a legteljesebb érték, a legnagyobb érték, ami elérhető, az a legkiválóbb ember értéke. Igaz? A 6 milliárd közül én vagyok az első. Kérdezd meg azt, aki esetleg jogosan pályázik erre a címre, hogy ez megelégíti-e őt. A helyzet az az, hogy nem. Örök értékek azok, amik után ácsingózunk. Az örökkévalóság van a szívünkbe írva. Örökkévaló, teljes, abszolút érték. Az ember, a legnagyszerűbb ember nem elég nagy nekünk ahhoz, hogy elégedettek legyünk vele. A lelkünk ott bent valami többre vágyik. Istenre. És Isten ugye a maga végtelenségében, a maga teljességében, tökéletes szentségében, végtelen gazdagságában az a mérce, amit a vele való kapcsolat jelent. Nem tudom, értitek-e? Ha én Isten nélkül futom be a pályámat, akkor a legmagasabb hely, ahova juthatok, az a legnagyobb ember szintje. Ez az emberek világa. Sok ember. Egészségedre. És ez vagy te. Te vagy a legkiválóbb ember. És Isten pedig, ide kéne rajzolni valahol a végtelen teljességben él. És ő Isten, a világ mindenség ura, és azt mondja, hogy fiam vagy, lányom vagy, az örökösöm vagy. Szeretlek, személyesen, annyira szeretlek, hogy érted, csak érted meghaltam volna. Elhagytam a világomat, érted. Akartalak és akarlak. Fontos vagy nekem. Te vagy a gyermekem. Minden, ami az enyém, az a tiéd. Tisztelettel, tisztességgel veszlek körül. Az utódom, az örökösöm vagy. Velem fogsz uralkodni az örök korok korain át. Az isteni királyi család tagjává lettél. Sőt, ugye ez az, amit újra meg újra elmondok, János 17-ben mit olvasunk? Jézus főpapi imádságában nyilvánvalóan elmondja, hogy ő bennünk van, és az Atya ő benne van, mi az Atyában vagyunk. Hogy van? El kéne olvasni. Mindegy. A lényeg az, hogy ő bennünk van, mi ő benne, mi mind az Atyában, és az Atya ő benne. Tehát gyakorlatilag egy egységről beszél, amiben az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és te alkottok egy egységet. Azaz Isten a saját lényének a határain belülre emel téged. A világi ember, a vallásos világi ember, a New Age hívő igazából arra pályázik, hogy ő lehessen Isten. Istenek vagyunk. Isten bennem van, mondja a modern ember. És valahol arra vágyik, hogy nem is tudom. De Isten ezt adja nekünk készen. Azt mondja, hogy nem te leszel én, de amennyire csak közel lehetsz hozzám, annyira közel leszel. Erre vagyunk teremtve. Hihetetlen magasságra vagyunk teremtve. Ez az egyetlen, ami megelégíthet minket. De ehhez úgy kell élni, hogy értenem kell, hogy ezt az űrt, ami ezután kiállt, ezt csak Isten maga tudja betölteni. Valójában az az üresség, ami jogosan van ott benned, ne próbáld elfojtani a vágyaid, amik nyúlkálnak valami után, mert szükségük van, azok jogosan nyúlkálnak. Csak értsd, hogy a vágyaid azért nyúlkálnak olyan kétségbe esetten, mert az az üresség, ami ott van benned, nincs betöltve. És az, ami után a vágyad nyúl, ugye itt van egy luk a szíved helyén, az soha nem is fogja tudni betölteni. Egyetlen egy dolog illik ide. Isten. Az alfa és az omega. Isten. És ha ő betölt téged, akkor ma teljességben élhetsz. És a vágyaid csak másodlagosak. Csak részletkérdések. És tudod mit? Hogy amikor a vágyaid részletkérdések, elkezdenek megvalósulni. Mert addig, amíg a vágyaid fő kérdések, addig bálványokká válhatnak, addig versenyeznek vele, és azt mondják, hogy félre, félre, el innen Isten, ide az autóm való. Tudod, és akkor az autóm van itt bent. Vagy a házasságom, és azt mondom, hogy távozz tőlem, mindenható. Tudod, mert el akarod venni a kocsimat. Vagy nem is tudom. Tehát lehet, hogy ezt nem ilyen kockásan gondolom, de azt mondom, hogy megvan nekem az élet. Nagyon régóta álmodozom arról, hogy híres író leszek, hogy megnősülök, hogy új kocsim lesz. Hozzákötöttem már magam ehhez. Ne akart most nekem azt mondani, hogy majd te leszel a kocsim. Nehogy már. Tehát, hogy érted? Tehát a lelkem egyfajta perverz módon megvédi a saját becsapottságát. És megrabolja magát attól a teljességtől, amiben élhetne. Úgyhogy értsd meg, hogy az üresség, amit nem kell szégyenled, Isten tette oda, az Isten után kiállt. Menj hozzá most, menj közel hozzá, elégedj meg vele, és aztán vágyd a vágyaidat ő előtte, ahogy jól esik, és ő megadja a szíved kéréseit. Megadja a szíved kéréseit idejében. De amikor élet leszel erre, azt fogod mondani, hogy fúram, baromi jó, köszönöm, de ez olyan kicsi dolog ahhoz képest, hogy ismerlek téged. Ez olyan kicsi, köszönöm, megnősültem, férjhez mentem, hálás vagyok, nagyszerű, de tudod mit? Te vagy az én Istenem. Te vagy az én osztályrészem. Veled kelek és veled fekszem. És tudod mit? Ha mindent elveszítenék ma, mindent, semmit nem számítana. Igen, igen, kicsit összezavarna egy nap, két nap, de aztán oda mennék hozzád, letérdelnék előtted, és te betöltenél újra, igazán, valóságosan, és egy könny se csordulna le a szememen azok miatt, amiket úgysem tarthatok meg. Megyünk haza. Csak idő kérdése. Megyünk haza. Mit viszünk magunkkal? Semmit. 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 Isten az én osztályrészem. 73. Zsoltár. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. Ahova igazán megyünk, ahol az igazi élet zajlani fog, örökkön örökké, ott nincs semmink, egyikünknek sem, csak a kapcsolatunk a mindenható Istennel, de azon keresztül minden a miénk. A világ, mindenség egyik ura vagy. Érted ezt? Nem érted. Én se értem. De ez az igazság. De ez nem abból áll, hogy nagy kocsid volt, baromi nagy karriert csináltál, és mindenki itt volt a haverod, és neked volt a legjobb kapcsolataid, meg mit tudom én, mennyi bugyutaság, amiért a világ az életét adja, hanem azon az egyetlen egy kapcsolaton a mindenhatóval. Azon múlik. Úgyhogy nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és ebből levonom az egyetlen logikus és értelmes következtetést. Ha nincs senkim rajtad kívül a mennyben, akkor a földön sem gyönyörködöm másban. Most készülök az örökké valóságra. Most tudok még változtatni. Most tudok még jó döntéseket hozni. A beton most még nem szilárd, még keverhető, még irányítható, még alakítható. Aztán átlépek az örökké valóságba is, vagyok, ami vagyok, örökre. A lényeg a kapcsolatom Istennel akkor, és mert akkor, ezért most is. És tudod mit? Halljátok ezt, de halljátok jól. Róma 8, 32. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Máté 6.33, halljátok, de halljátok jól, keresd először Isten országát és igazságát. Keresd először Isten országát és igazságát, és figyelsz. Minden egyéb ráadásban adatik. Ráadásban. Halld és halld jól, mi hasznod abból, ha megnyered az egész világot, de a lelkedben kárt vallasz. A vallás azt mondja, mondj le mindenről, és élj Istennek egy nyomorult, üres, bigott életet. Oké, a világ azt mondja, felejtsd el Istent, égesd a gyertyát két végéről, és legalább élvezd azt a 70 évet, amit itt van. És Isten azt mondja, hogy mondd le mindenről, értem, és mert én lemondtam mindenről, érted? Ha te törődsz az én dolgommal, ha megfogod az én kezem, én törődök a te dolgoddal. Mindazt, amiért kész lettél volna az életedet adni, a véredet, azt én ajándékba adom neked, ráadásul. Megnyersz engem, velem az örök életet, és ráadásban minden egyebet. Salamon azt mondta, hogy mit kívánsz tőlem, kérdezte tőle Isten, mit kérsz tőlem? És azt mondja, adj nekem bölcsességet, hogy mert fiatal vagyok még, hogy vezetni tudjam a te nagy népedet. Mire Isten azt mondta, mert nem kértél tőlem gazdagságot, hosszú életet, hatalmat, erőt, hanem bölcsességet kértél, hogy vezethesd az én népemet. Ezért adok neked olyan bölcsességet, amilyen senkinek nem volt a történelem során, se előtted, se utánad. És adok ráadásban gazdagságot, hosszú életet, hatalmat, és mindent, amit csak kíván a te szíved. Ráadásban. Oké? Okay? Ott van benned egy üresség, ami Istené, ő hozzá köt. Ő nála elégülhet meg egyedül. Ne félj ő hozzá menni vele. Félj attól, hogy valaki más után futsz ezzel a vágyjal. Hogy félj attól, hogy valamilyen hamis megoldáshoz kötöd ezt az ürességet. Menj Istenhez. Élj egy teljes életet ma, most. És aztán az álmaid, a vágyaid idejében Isten dicsőségére beteljesednek. Ezt értitek? Mi kell ahhoz, hogy Isten jelenlétébe mehess? Mi kell ahhoz, hogy... Mert ez olyan jól hangzik. Hányatoknak tetszik ez az instant teljesség? Mert ha jól hallottam, erről beszélek, ugye? Többször megismételtem, hogy mindazt, amiért a világ az életét adja, hogy majd egyszer a csúcson eléri, Isten ezzel akar indítani. Azt mondja, ez nálam a beugró, és én adom. Mi ez? Miről szól ez? És ehhez értenetek kell azt, hogy az élet az elsősorban kapcsolat. Az élet nem hatalom, nem elismerés, nem birtoklás, nem érzékelés és nem ego, hanem elsősorban kapcsolat. Mind az, ami a lelki szükségeinkhez, a szellemi szükségeinkhez tartozik, az egy feltétel nélküli szeretet kapcsolatban töltődhet csak be a végtelen Teremtő Istennel. Ezt érted? Az az ima, amelyben először odaállsz Isten elé, és elfogadod az ő szeretetét, az az ima lesz az első pillanat, amikor a teljességet átéled. Ez a teljesség. De ne gondold, hogy ez egy ilyen kispályás dolog lesz. Tehát amikor abba belekóstolsz, akkor azt mondod, hogy Atyavilág, nem hittem, hogy létezik. Nem, soha nem éltem eddig. Ez volt, amit én, ami az én, nem is tudom, az elmémből így előbújjant, hogy ott álltam Isten előtt, és azt mondtam, én soha nem éltem eddig. Én nem éltem egy percet az életem, csak léteztem. Most élek először. Most jöttem haza. Erre vagyok teremtve a mindenható jelenlétében. És nem egyszerű. Nem egyszerű, mert annyi minden van bennünk, amit visszautasítja ezt. Tudod, mint Péter imája, távozz tőlem, bűnös ember vagyok. Isten jön, hadd öleljelek meg, mire? Péter, távozz tőlem, bűnös ember vagyok. És az én lelkem is ilyen. Az a harc Isten jelenlétében nem arról szólt, hogy Isten azt mondta, húzzál innen, kis féreg! Schlingloff, nem jöhetsz be! Mert ezt képzelem én. De ő azt mondja, hogy hé, nyitva van minden ajtó, eléd jöttem, itt ennél tovább nem jöhetek, ha ennél tovább jövök, átlépem a szabad akaratodat. Kérlek, gyere, távozz tőlem, bűnös ember vagyok, vagy bármilyen okosság. De a lényeg az az, hogy én voltam az, aki nem engedte Istent közel magához. És az utad Isten jelenlétébe a saját megalász, kodásodról, megtörésedről szól, ahol a saját elképzeléseidet magadról, Istenről, a világról elengeded, és végre lecseréled az ő igéjére. Szeretlek önmagamként, kizárt dolog. Behez, hogy a Szabó Pétert, igen, meg a pásztor Kendét, igen, de engem, hát Isten, én ismerem magam, hát engem nem szerethetsz. És ehhez ragaszkodom, pont, kész. És a következő imámban köszönöm Istenem, hogy szeretsz, mint ahogy én is szeretem azt a nyomorult aranyhörcsögöt a kalitkámban, amelyik mindig összetolja az almát, és olyan büdös. Tudom, hogy én is ilyen vagyok a szemedben, és örülök, hogy még nem dobtál ki. Köszönöm, Uram, dicsérlek, és várom a napot, amikor megyek a kukába. Mert, és miért ilyen az imád? Mert ez a képed Istenről, és a szeretetről, és ehhez ragaszkodsz, és ez az, amihez viszonyulsz, és csodálkozol rajta, hogy ez nem ad semmiféle teljességet. Mert ennek semmi köze nincs a Teremtő Istenhez. Alázat, ahol feladod az elképzeléseidet. Megtörtség, ahol az értékrendedet feladod Isten előtt. Elmélkedés, ahol a saját ostoba gondolataidat újra meg újra előveszed, odarakod Isten elé, és azt mondod, hogy ennek semmi köze ahhoz, amit itt olvasok. Vagy te beszélsz hülyeséget, vagy én. Valószínűleg én. Akkor mondd, hogy hogy van ez igazán. És ezt megteszed addig, amíg az elméd kész elfogadni azt a valóságot, azt a mértéket, azt a súlyt, azt a szeretetet, amit Isten ad neked, és az megelégít. És akkor először odalépsz ebbe a szeretetbe, és azt mondod, hogy sose éltem idáig. Figyelj, értem már, hogy a mártírok hogy tudtak meghalni. Halálosan nem érdekelte őket, mi történik velük. Totálisan nem érdekelte őket. Azt mondták, hogy ha ezzel hamarabb hazamegyek, király, tudod, mert éltek, mert ott voltak az Úr jelenlétében. És nem csoda, hogy a vallásos ember pedig megkeseredik. Mert ő nem él át ebből semmit, csak még a szokásának, a vallásának az extra terheit is a hátára vette. Ugye? Meg kell elégítenem az összes vágyamat, úgy, hogy közben nem szabad, és még Istent is én hordom a hátamon. Halleluja, halleluja! És élvezi. Valószínűleg egy szadomazó csoporthoz is csatlakozhatna ezzel az erővel. Sajnálom a vallásos embereket, akik ezt most hallgatják, de csak ez az üzenet ennyi, hogy szabad vagy ettől, és egy pótmegoldás van a kezedben, amihez kötöttél, egy függőbeteg vagy. Sok okosság van itt még, amiről lehet, hogy nem fogunk beszélni. Mikor van a szünet? Mindjárt, ugye? Még 5 perc? 10 perc? Rendben. Hányan ismeritek 1 Korintus 13-at? Szeretnétek, hogyha elolvasnám 1 Korintus 13-at? Egy Korintus 13 az a szeretet himnusza. Rendben. Hányan voltatok depressziósak, amikor olvastátok 1 Korintus 13-at? Egyetlen őszinte ember van. Az egyik legkevésbé szeretett fejezete a Bibliának részemről. Tudjátok miért? Tippeljetek, hogy miért utáltam ezt a fejezetet. Mert képtelen vagyok így szeretni. Mert képtelen vagyok. Úgy értem, ez egy fricska az orrodra, tudod. Azt mondja, figyelj, olvasom, figyelj, figyelj. Ez egy ilyen... Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. Hát az emberek nyelve közül is csak egyet-kettőt ismerek, de angyalok nyelvét meg aztán egyáltalán nem. De ha még ez meg is lenne, akkor is Isten azt mondja, hogy körülbelül annyi az értékem, mint amikor egy cimbalmot így ping, egy hatod ilyen hallján, ping, kicsit még repet hang is, egy halott, üres csengés, ennyi vagyok. Oké, akkor jobb lesz szeretni, ugye? Mert ha szeretet nincs bennem, akkor pengő érsz. És ha profétálni is tudok, ez vonatkozik rám, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozgatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Úgy értem, olyan kategóriákat emel fel, ami után mind vágyakoznánk. Teljes hit, bölcsesség, prédikálás, hegyeket mozgató hit. Hát a közelébe se vagyok. És ez is egy nagy áthúzott nulla. Zéro. Semmi haszna, ha nincs benned szeretet. Ups. Kicsit feszélyezetten állunk itt, tudod. Reméljük, hogy ez a szeretet dolog nem lesz nehéz. Elég necces itt a feltételrendszer, szigorú. Azt mondták, hogy a 10 parancsolat a húzós közben. 1 Korintus 13. Ez a nehéz. De még nincs vége. Itt jön a kemény rész, figyelj. Ha szétosztom az egész vagyonomat, és a testem tűzhalára szánom, mártír, érted, egy mártír, tűzhalára adom a testemet, mindenemet odaadom a szegényeknek. Ó, Istenem, milyen nagyszerű vagyok. Szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Ups. Úgy tűnik, figyeljetek, hogy Isten nem nagyon izgatja a mi teljesítményünk. Jól látom? Úgy értem, minthogyha nem érdekelné. Egy valami érdekli, a szeretet. De az úgy tűnik nagyon. Most ez miért olyan fura? Hát ez van, ide van írva, nem olvastátok? És aztán elkezdi a fekete levest. Figyelj! A szeretet türelmes. Kész. Nálam már vége van, tudod, ennyi. Legutóbb 5 percig kellett a feleségemnek nyaggatnia ahhoz, hogy leüvöltsem a haját. 5 perc. Az azt hiszem nem tartozik a türelem kategóriába. Vagy még benne van? Türelmes. A szeretet türelmes. Jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Ez a legnehezebb, figyeljetek. nem viselkedik bántóan. Ezt értitek? A szeretet még csak nem is viselkedik bántóan. Soha. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Egyszerűen nem. Nem. Nem a maga hasznát keresi. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Úgy értem, te egy állat vagy velem, és én nem rovom föl neked. Rendben van. Oké. Nem baj. Majd megadod, ha tudod. Nem baj. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez. Mindent elfedez. Én vagyok a legnagyobb kretén a világon. Úgy értem, szégyen csak együtt végigmenni velem az utcán. És a szeretet elfedezi. Leplet tesz rá. Elé áll, és azt mondja, nincs itt semmi baj. Menjenek tovább, emberek. Nincs mit nézni. Rendben van minden. A szeretet mindent elfedez. Mindent hisz. Én vagyok a legvisszacsúszottabb, legunottabb, legmegszokottabb keresztény a világon, sose viszem semmire, úgy értem, nem is érdekel az egész. De ha szeretettel beszélsz, ő azt mondja, hogy egy király vagy. Hatalmas leszel. Mindent elérsz. A szeretet mindent hisz. Mindent remél. Tudom, mi lesz belőled a jövőben. Most látlak abban, ami lehetsz valaha. A szeretet mindent eltűr. Mindent eltűr. Figyeljetek, a mindenben minden benne van. Úgy értem, a szeretet olyan, hogyha a bűnös, nyomorult, önigazságú, kicsinyes ember fölemelné a kezét Isten ellen, és megölné, a szeretet eltűrné. A szeretet mindent eltűr. És aztán a szeretet soha el nem múlik. Miért nem szerettem én ezt a fejezetet a Bibliában? Mert ezt lehetetlen megcsinálni. És úgy tűnik nekem, mintha ez rólam beszélne. Úgy tűnik nekem, mintha ez rólam beszélne. A felszínes olvasónak úgy tűnhet, mintha ez arról beszélne, hogy te szeress így. De János, 1 János 4-ben azt olvasom, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul. Isten itt magáról beszél. 1 Korintus 13 nem rólad szól, hanem Istenről szól. Azt mondja, hogy figyelj, én így szeretlek. Én így szeretlek. Én vagyok az, aki így szeretlek. És ha te megismertél engem, aki így szeretek, itt van, okay. Aki szeret, az ismeri Istent, és Istentől született. Ha te megismersz engem, aki így szeretlek, megtérsz, az én szellemem belét költözik, leleplezem előtted, hogy mennyire szeretlek, akkor ez a szeretet beléd áramlik. Ott lesz benned, rajtam keresztül, én szeretni foglak így, éveken keresztül, helyzetekről helyzetekre, évtizedeken keresztül, te ellene fogsz állni, de én évtizedeken keresztül szeretni foglak, és egy ponton a lelked meg fog törni, és engedni fogsz ennek a szeretetnek. És ez a szeretet át fog formálni. És egy ponton észre fogod venni, hogy ez a szeretet rajtad keresztül is megnyilvánul. Egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy nem viselkedsz bántóan. hogy mindent hiszel egy másikért, hogy mindent remélsz egy másikért, hogy mindent eltűlsz. Honnan jön ez? Te is csodálkozni fogsz. És csak azt tudod, hogy Isten így szeretett engem éveken keresztül, évtizedeken keresztül, és megteltem ezzel. És szeretek, mert ismerem Istent. Mert Istentől születtem. Ez nem én vagyok. A szeretet nem én vagyok. Nem én hoztam létre. Isten az, aki így szeret. És ha nem szeretek így, az csak azért lehet, mert nem ismertem meg Istent. És mert nem születtem tőle, mert még messze vagyok tőle. Értitek ezt? 1 Korintus 13 azokról szól, akik nem születtek újjá, és ezért bármit, amit tesznek, olyan, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Ez azokról szól, akik testben élik az életüket, egy vallásban, és nem fogadják el Isten szeretetét. És amit tesznek, az emberi erőfeszítés, emberi akarat, emberi igyekezet, és legyen bármennyire is látványos kívülről csak egy pótmegoldás. Az az üresség benned, amely egy ilyen szeretet után kiált, az jogos. Kiáltson egyre hangosabban, de menj vele Istenhez. A házasságoddal nincs baj, a kocsiddal nincs gond, az álmaiddal, a sporttal, a karriereddel nincs gond. Ezek az élet minden egyéb ráadásban kategóriája. De az élet maga, az ez a szeretet, amit elfogadsz Jézus Krisztustól. Miért nem fogadod el? Mert nem ismered. Miért nem fogadod el? Mert büszke vagy és kemény, és a saját elképzeléseidet erőlteted Istenre. Azt mondod, hogy én tudom, milyen Isten. Honnan a fenéből tudod te, hogy milyen Isten már őszintén mondta neked? Mert a világ vallásai mutatnak valamit. Honnan tudod te, hogy milyen Isten? Így kéne oda menned hozzá. Bocsáss meg, Uram, annyi zöldség van a fejemben. Te mondd meg nekem, hogy milyen vagy te. Olvasom a Bibliát, te jelentsd ki nekem, hogy ki vagy te. Ha felbukkan bennem egy érzelem, egy gondolat, hozzád hozom, Uram, igaz ez? Rólad beszél ez? Igaz lehet ez? Te mondd meg, sok hülyeséget beszélek, gondolok, érzek, de a számra teszem a kezemet, nem szólok többet. Jobb, ahogy mondja, jobb végén, hanem kérdezek, ki vagy te, Uram? Mennyire szeretsz engem? Leplezd le magad. És megvallom az igazságot, megvallom, amit olvastam. Azt olvastam, hogy te mindent hiszel, hogy nem viselkedsz bántóan. Akkor ez az iszonyatos bűntudat, ami ver engem napok óta, ez a kárhoztatás, ami itt van rajtam, ez nem lehetsz te. Te nem viselkedsz bántóan. Ez az én saját természetem lehet. Ez egy démoni kivetítés lehet. Uram, te nem viselkedsz bántóan. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, ez nem te vagy. Te mindent hiszel, mindent remélsz. Soha el nem múlik a te szereteted. Megvallom az igazságot, és az elmémet ehhez igazítom. És ez valóság, megtapasztalható valóság annak, aki hisz. És ez megelégít. Ez megelégít. Ez az, ami, hogyha már benne vagy egy függőségben, megszabadít téged. Minden más túl gyenge, minden más. Legfeljebb olyan lehet, mint amikor tudod, a ragasztószalagot leveszed az egyik kezedről, és aztán ott van a másikon. Tudod, az egyik függőséget lecserélem egy másikra. Egyik, tudod, bungee jumpingoltam, most downhill ezek, tudod? Hát megszabadultam a bungee jumpingtól, persze. Oké. Rendben. Tudod, most már nem szívok füvet, kokainozok, tudod, vagy szabad vagyok a fűtől. Isten az egyetlen, aki tényleg meg tud szabadítani. Úgyhogy tartsunk egy szünetet. Az érzelmi alapon nyugvó szeretet az egy olyan állapot, ami valaminek a melléktermékeként jön létre egy pszichés reagálás a környezetünk ránk gyakorolt hatásaira. Oké, tehát ez nagyon fontos. A modern ember azt az érzelmi bizsergést, amit ki tud váltani egy másik személy jelenléte, egy közösség, egy élmény, egyszerű figyelmesség, csodálat, ezt szeretetnek hívja. Miközben ez a szeretetnek csak egy része, és nem a legmeghatározóbb. A másik a döntésen alapuló szeretet, ami gyakorlatilag abból áll, hogy hozunk egy döntést, hogy mától kezdve szeretni fogok. És ezen egy picit így nevetünk, mert hát a szeretet az nem így, az vagy jön, mint egy villám, eltalál, és magamon kívül vagyok, vagy nincs, és akkor nem lehet érte tenni semmit. Nem, ha jól emlékszem, akkor az előbb felolvastam a szeretetnek a 16 a Biblia által meghatározott jellemzőjét, ugye? 16 van itt 1 Korintus 13-ban. Ez mindegyike döntés. És egyike sem érzés. Kiszúrtátok? Úgyhogy én dönthetek úgy, hogy szeretően fogok gondolkozni, érezni, szólni és viselkedni. És ez a döntésemen alapul, és így valódi szeretetté válik. Jó, kicsit egyszerűsítek, mert hiába döntöm el, ha utána nem bírom megcsinálni, de ez a tudatos döntés adja meg a szeretet erkölcsi értékét. Voltál már úgy, hogy mondjuk párkapcsolatban szerettél valakit, illetve tudtad, hogy valaki szeret, és közben féltél? Attól, hogy mikor fogja meggondolni magát? Mikor marad abba ez a nagy szeretet? Volt már, hogy féltél? Abszolút. Azért féltél, mert tudtad, hogy abba fog maradni. Csak a megfelelő hibát kell elkövetni, csak ki kell józanodnia, csak meg kell, hogy ismerjen egy picit jobban. És garantált. Hát ennyi. Kész. Azért próbálunk ugye szerepet játszani a kapcsolatban, nehogy megismerjen. Mert ha megismer, game over. Úgyhogy viszont az a szeretet, amely a másiknak a tudatos, az ő jelleméből fakadó döntésén alapul, amely azt mondja, hogy figyelj, mindent hiszek, mindent remélek, mindent eltűrök, tudom, hogy nem vagy tökéletes, tudom, hogy vissza fogsz élni a szeretetemmel, tudom, hogy csalódást fogsz okozni, de én szeretlek. Pont. Ez önmagában még csak romantikus, és hogyha egy picit érettebb vagy, ez is ijesztő, mert tudod, hogy szegény, naív pára egy álomvilágban él, amiből majd ki fog józanodni. De ha ez úgy néz ki, hogy figyelj, Isten szeret engem, és az én életem teljes ezzel a szeretettel. Semmit nem várok, se tőled, se a sorsomtól, se a környezetemtől, mindenem megvan. Én azzal foglalkozom, hogy hozzátegyek az élethez, a körülményeimhez, az emberekhez, a helyzetekhez, mert nekem már van. És tudod mit? Ezzel az alappal, tudva, hogy adhatok neked, és valószínűleg erről is fog szólni, hogy adni fogok neked, tudva, hogy vissza fogsz élni vele, hogy Isten előtt úgy döntök, hogy szeretlek. Hiszem, hogy ő adott nekem egy szeretetet feléd. Szeretlek. Ez adja a szeretet értékét. Az elkötelezettség. Intimitás például nem létezik elkötelezettség nélkül. Az elkötelezettség nélküli szeretet mit eredményez? Félelmet és képmutatást. Az elkötelezett szeretet szabadságot és békességet eredményez. Ez adja a szeretet igazi értékét. És ez az, ahogy Isten szeretett minket. Ez a lényeg. Ő így szeretett. Még amikor az ellenségei voltunk, akkor szeretett. Oké, a következő gondolat, és ez nagyon fontos, hogy a szeretet minden képességünket igénybe kéne, hogy vegye. Ugye mondjuk ezt, hogy hát az érzelmi szeretet az ilyen visi-vasi, tudod, ilyen kis nyegle, gerinctelen dolog, az jön, megy, kit érdekel. Nem igaz. Nem. Nem. A szeretet egy komplex dolog, ami, hogyha teljes, akkor a lényünk egészét igénybe veszi. 5 Mózes 6.5. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 22, Máté 22.37. Jézus pedig mondta nekik, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A szeretet valami, ami a lényem egészét át kéne, hogy hassa, de az alapja az az elkötelezettség. Az alapja az egy döntés. Az alapja valójában egy alázat Isten előtt. Tudom, hogy ő szeret engem, ezt a szeretetet elfogadom, ezzel a szeretettel megteltem, és aztán úgy döntök, hogy én is ezzel a szeretettel fogok szeretni, Isten engem úgy segéljen. És az Isten engem úgy segéljen nagyon fontos részlet. Mert ha rajtam múlik, én elszúrom. De amennyire tőlem telik, és erről már az előző órákon sokat beszéltünk, hogy ez hogy néz ki, de a felelősségemet vállalva én úgy döntök, hogy szeretni fogok, akármi is történjen. Tudjuk, hogy ebbe belebukunk, de ez az a folyamat, amiben Isten minket visz előre. Úgyhogy ha a szeretet csak érzelem, akkor szentimentalitás. Ha csak elmebeli, akkor csodálat. Ha csak akarat, akkor hideg könyörületesség. De ha mindegyik együtt, akkor egy gazdag, színes, teljes szeretet. Parancsolj, igen.
De valaki szeret, de mondjuk megvált, és le akarod örülteni a haját. De azt mondjuk, hogy oké, nem mondtunk a haját. De az nem értem, hogy nem csak
akarod. Igen. De ez jó, ez szuper. Mert ugye az van, hogy az érzelmek törnek meg leghamarabb, de az akarat, az értelem még valahogy tudod, tartja a frontot. Az érzelmek szép lassan megnyugszanak, az akarat kiadja a parancsot, elkezdek beszélni az érzelmeimhez, héti érzelmek, ne legyetek annyira kiakadva, nincs igazatok. Te is elkövettél ilyen hibát, Isten szeret téged, megvan mindened. Csak emlékezz rá, milyen nagyszerű, milyen kedves, milyen a te párod, és aztán az érzelmeim elkezdik összeszedni magukat, és akkor tudok beszélni a feleségemmel úgy, ahogy kell. Mert oké, tehát porból vagyunk, ez a helyzet. Porból vagyunk. Gyengék vagyunk. És hála Istennek az Úr nem feledkezett meg róla, hogy porból vagyunk. Oké. A függőségek azért jelentik a legnagyobb veszélyt, mert bálványokká válnak. Mi a bálvány? Ki az, aki tudja, hogy mi a bálvány? Bálványimádás. Minden, ami megelőzi Istent, így van. Tehát a bálvány az nem egy faszobor, bár az is lehet, hanem bármi, ami megelőzi Istent, bármi, ami Isten helyét foglalja el. Isten azt mondja, hogy én adok neked célt. És mire én azt mondom, hogy nekem már van, köszi. Ez az én bálványom. Isten azt mondja, hogy én betöltlek téged. Mire azt mondom, én már teljes vagyok. És az, ami engem teljessé tesz, az az én bálványom. Bármi is az. Most az a dolog önmagában lehet, hogy nem rossz. Nagyon fontos. Tehát nem csak, tudod, szörnyű, gonosz, bűnös, elítélendő dolgok lehetnek bálványok, hanem jó dolgok, amik rossz helyen vannak. Oké, tehát a feleségem az lehet egy bálvány. Ha műr, hát nem te találtad ki, Isten, hogy nem jó az embernek egyedül, ha nem te mondtad? Ja, csak a sorrend az úgy van, hogy az Úr az első, és csak utána jön a feleség, ez a sorrend. Ha? Megvan? Most? Hol az asszonyka? Ha jól van, na. Oké, tehát az asszonykának a második helyre kell kerülnie, és akkor rendben van. Ugyanígy, hogy a férjed, ugye? Férjed. Ó, az én férjem, az imádott, tökéletes, az én uram. Ti mind ilyenek vagytok itt. És Isten azt mondja, Ácsi, az első helyre én kell, hogy kerüljek. De így lehet a pénzünk a biztonságunk, ne viccelj. Pénzzel élünk. Igaz ez? Abszolút. Ha van pénzem, biztonságban vagyok. Hát, ha ez így van, akkor Isten lesz az, aki megtámadja a pénztárcádat. Miért? Mert azt akarja, hogy ő legyen a biztonságod. És aztán utána annyi pénzt ad, hogy nem tudod elkölteni, de előtte azt mondja, hogy én legyek a te biztonságod. Az annyi pénzt ad, hogy nem tudod elkölteni, ez azt jelenti, hogy akkor adja csak oda, amikor nagyon el kell költeni. De figyeljetek, ez az én bizonyságom, mindenre van pénzem. De ha megnézed a bankszámlámat, azt hiszed, hogy egy rossz számsort adtam meg. De minden, de idejében mindenre van. Amit elkérek az Úrtól, amit megbeszélünk, ami fontos, ami hasznos, ami a helyén van, az idejében, az megvan. Se több, se kevesebb. Úgyhogy azt látom, hogy bízva Istenben, aki gondoskodik, mindenünk megvan. Ami igazából, tehát nem csak úgy, hogy ami szükséges, tudod, mert ha így veszük, hogy szükséges, akkor száraz kenyér, egy kis víz és egy vastag kartondoboz a Margit híd alatt. És azzal már túlélnénk, nem? Nem? Minden, ami e fölött van, az luxus. Tessék? De nem, de Isten nem így gondolkozik. Ő azt mondja, hogy ő ismeri a te szívedet, ő ismeri a te formádat, és azt mondja, hogy tudom, hogy mi az, ami neked szükséges. És arról gondoskodom, és ebbe egy nagyon színes, egy nagyon gazdag élet tartozhat. De ugyanakkor azt is látja, és te is látod, hogy mennyi minden meg nem szükséges. Úgy értem, halálosan nem számít. Hozzáköthetem magam, becsaphatom magam, csinálhatok belőle egy bálványt, de valójában halálosan nem számít, hogy van, vagy nincs, nagyobb, vagy kisebb. Kit érdekel? Hadd éljek, hadd menjek tovább. Kit érdekel? És Isten ezekről így is gondolkozik. Mint pásztor Kendének az üzenete. Az övé volt. Tényleg el vagy arra hívva, hogy minden a tiéd legyen. Kinek volt ez az üzenete? Pásztor Kende üzenete vasárnap reggel. Ámulatos üzenet volt, hihetetlen. Az ördög kísértése ez. Borulj le előttem, és mindezt neked adom, és megmutatta neki a világ királyságait, az egész világot gyakorlatilag. És erre azt kéne, hogy legyen a válaszod, hogy normális vagy. Dehogy is kell nekem minden. Nekem az kell, ami nekem való. És nekem az való, amire az Úr elhívott, mert ő az, aki szeret engem, az életénél is jobban, ő az, aki meghalt értem, ő az, aki elhívott, ő az, aki teremtett, ő tudja, hogy mi való nekem, és ő pont azt hozza nekem. Úgyhogy nekem nem kell a minden, mert az tönkre tenne. Nekem az kell, amire el vagyok hívva. Ez kéne, hogy legyen a józan válaszunk. De a régi bűnös természetünk az szeretne mindent. és azt mondja, hogy igen, a minden az pont elég lenne. Ha meg lehetne még toldani egy kicsit többen. és ott van ez bennünk, de ez tönkre tesz. És nem hoz semmit abból, amit hozzákötünk, mint képet. Oké? Okay? Úgyhogy. Isten azt mondja, hogy ne imádj bálványt. Ne legyen Istened más rajtam kívül. Miért mondja ezt? Mert tudja, hogy ha van Istenünk rajta kívül, ha van parancsolónk, ha van végső vezérelvünk, ha van valamink vagy valakink, ő rajta kívül, akinek szava van, az tönkre fog minket tenni. Ilyen egyszerű. Isten szeret, és ezért mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Mert ha én vagyok az Istened, én szeretettel, tökéletes tisztelettel foglak vezetni a tökéletes célod felé, és ráadásban megadok mindent. Az összes játékszer, az összes marhaság, ami a bálványod lehetett volna, azt én odaadom ráadásba. Csak legyen játékszer. Játékszeret akarsz? Jó, itt van, játsz vele. Csak, tudod, maradjon játék. És megjegyzem, hogy ahogy az ember fejelágya egy picit kezd benőni, még puha egy picit, de ahogy kezd benőni, már nem akarunk egész nap játszani. Tudod mit? Tehát, hogy olyan... És aztán csináljuk valami komoly dolgot. És azon találom magam, hogy ahogy a fejem lágya kezd berőni, szeretnék inkább az atyám dolgaival foglalkozni. És nem azért, mert ő ott áll hátul, tudod, nagy ostorral, és tudod, húzzál bele kölyök, mert gondok lesznek. Mert ez a képünk róla, ugye? Hanem szeret, és felnevel, és a saját értékrendjét, a nagy képet adja neked, és ráadásban mindent. De ahogy tudod, Krisztust megkapod, megismered őt, és az igazi elhívásodat látni kezded, azt is látni kezded, hogy az a minden, az tényleg csak ráadás. Oké, okay, rendben, legyen ott, miért ne? De az csak... Csak ráadás. A lényeg, az én Uram, hogy így kelek fel, hogy itt vagyok, Uram. Előtted járok, és fedhetetlen vagyok. Te szólsz, és én egyetértek. Taníts, vezess. Nem vagyok tökéletes. Tudod, hogy milyen gázos a csomag. De a tiéd. Tudsz vele kezdeni valamit? És azt mondja, az én dicsőségem lesz, hogy kezdek vele valamit. Ez az én dicsőségem. Hogy szeretlek, ahogy vagy, felnevellek, és nagy dolgokat viszek véghez, benned és rajtad keresztül. Ámen? Ámen bizony. Úgyhogy... Oké. Okay. Rendben, lássuk egy picit a függőségeket így komolyabban, és ezzel befejezzük, nem sokára. Befejezzük. Oké. A függőségben élő személy a vágyának a tárgyát fogja imádni. Mi az imádat? Az imádat az összpontosítás legmagasabb formája. Ez az imádat. Azt imádod, amire összpontosítasz. Isten azt mondja, engem imádj. Én rám összpontosíts. Én bennem meglátsz mindent. Én bennem meglátod az üzletedet, a feleségedet, a férjedet. Én bennem választ találsz mindenre. Engem imádj. A függő személy valami vagy valaki mást imád. A vágyának a tárgyát. És ez a bálványa. És a helyzet az az, hogy ahogy így hozzáköti magát, ahogy imádja, elkezd engedelmeskedni neki újra meg újra, egészen addig, amíg a végén már az emberi méltóságát is elveszítheti. Tudjátok, ezt a függőségnek és a vágyak beteljesülésének és be nem teljesülésének ezt a grafikonját biztos ismeritek. Ez olyan, mint egy inga. Itt van a Ez az élménymérő. Itt van a pozitív élmény, a negatív élmény. És ugye az van, hogy amikor ér minket egy pozitív élmény, akkor elkezdünk vágyni arra. Vagy ha valamibe belevetítünk egy pozitív élményt, akkor elkezdünk vágyni arra. És mondjuk, mit tudom én, tizenévesként láttuk azt, hogy hát milyen jókedvűek azok, akik isznak, mi is inni fogunk, tudod. Tizenévesen töröd rajta a fejed, hogy hogy lehetne, honnan lehetne szerezni egy üveg sört, és akkor valahol megiszod a haverokkal. Hányan voltatok tizenévesek, úgyhogy nem voltatok keresztények? Ez így néz ki. Így szoktunk rá a cigire. Vagány dolog volt. Ugye, ott van egy kép, ugye, kép az az, hogy vagány, hogy jó lesz, hozzákötöd, és elkezdesz vágyni rá, és mész utána, elkezded megvalósítani. És akkor az, hogy megiszod az első üveg sört, és vagy mint berúgsz először mondjuk így, tehát mondjuk becsicsentesz, és állati jó volt, hihetetlen jó volt. Ugye, a legnagyobb élmény a világon, ilyen még sose történt velem. És vágysz rá, hogy legközelebb. És persze aztán másnap ugyanannyira rossz volt ugye a fejfájás, de ez gyakorlatilag nem olyan lényeges, ezt el is felejtjük, csak azt látjuk, hogy állati jó volt. Aztán keresed a lehetőséget, hogy megismételhessd, és legközelebb is jó, de már kicsit kevésbé. Olyan fura. És hogy? És aztán a következő alkalommal már csak egy kicsit jó, és aztán azon találod magad, hogy ha nem iszod, akkor az alaphelyzet, ami eredetileg itt volt, az már egy mínuszos pontban áll. Tehát azzal, hogy nem iszol, már rossz. Tehát nem az van, hogy nyerek valamit, hanem már hiányzik valamit. Most már azért kell innom, hogy legalább kibírjam semlegesbe. És ez egyre rosszabb lesz. És aztán a végén már ha iszom, akkor se vagyok még nullán sem, hanem csak egy kicsit csökkentem a fájdalmamat. Ez a halál. Ez a csapda. Az elején mindig jutalmazó, és a végén mindig büntető. És ugye ezen a ponton, ahol én már kényszerbeteg vagyok, és elkeseredett, az egész viselkedésemet, az egész lényemet áthatja ez már, elkezdem tönkretenni a kapcsolataimat, a munkahelyemen, a családommal, a barátaimmal, és igen, én magam szétverem az életemet. Jó, és ez persze a szélsőséges képlet, de nem kevesen vannak, akik ezt a pályát járják be a függőséggel. Úgyhogy szabadulni kell ettől. A szabadulásnak pedig az a pályája, amit az előbb mondtam. Az Úr szeretete. És itt valamit nagyon-nagyon kell, hogy értsetek. A szenvedélybetegség sokszor egy bűnös életvitelhez is kapcsolódik. Gyakorlatilag önmagában is bűn, de sokszor tehát nagyon gáz. Tehát mondjuk azt, hogy alkoholista vagyok, oké. Okay. Berúgtam, és amikor berúgtam, akkor üvöltöztem, megvertem valakit, és tudod, megbántottam a feleségemet, és aztán el is ütöttem valakit, mondjuk, tegyük föl. Tehát csak, hogy így kerek legyen. Tehát igazából a szenvedélyem, a szenvedélybetegségem egy bűnláncolatot hozhat létre az életemben. Tehát az, aki szenvedélybeteg, könnyen élhet iszonyatos bűntudattal. Ami ezt a helyzetet csak rontja, tehát amikor jó pillanata van, akkor egy önvádban él. Az én képe egyre rosszabb, egyre kevesebbet gondol magáról, egyre jobban elhiszi, hogy valójában neki ez jár. Ő egy ilyen alantas lény, aki, tudod, legalább hadd igyak, tudod. És itt valamit nagyon-nagyon meg kell, hogy értsetek. Ahol lapozzunk oda Rómában, azt mondja Róma 5:20b része, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben áradt a kegyelem. Ezt értitek? Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben áradt a kegyelem. Mi az, ami meggyógyíthat? Mi az egyetlen, ami meggyógyíthat? Az Istennel való bensőséges szeretet kapcsolat. Az, hogy ő szeret téged. Az gyógyíthat meg, hogy amikor síkrészeg vagy, és ott fekszel a hányásodban, akkor Isten oda térdel melléd, vesz egy rongyot, megmosdat téged, lefektet, és reggel, amikor felébredsz, akkor ő fogad, és elmondja, hogy mennyire szeret, és hogy milyen nagyszerű vagy, és hogy milyen hatalmas terve van a számodra, hogy te vagy az ő szemefénye, és hogy csak érted, mindent odaadott volna. És aztán, amikor este megint síkrészeg vagy, és épp leüvöltöd a szomszédot, és magadhoz térsz egy pillanatra, akkor ő ott áll, és azt mondja, hogy gyere be, feküdj le, csendesedj el, szeretlek. Oké, tehát nem gyógyít meg az, hogy ott egy nagy Isten, aki valószínűleg mindjárt elhányja magát tőlem, és ki fog dobni, mint én is kidobnám szívesen azt a büdös aranyhörcsögöt, hanem az gyógyít meg, ha érted az ő szeretetét, ha érted a bevégzett munkát. És a bevégzett munka arról szól, hogy Krisztus minden bűnért meghalt a Golgotai kereszten. Azért is, amit elkövettél, amit most követsz el, és amit el fogsz követni, azaz tényleg ki van fizetve. Isten igazságérzete megelégítetett. Borzasztóan gyűlöli a bűnt, de kifizette. Ha ezután csak annyit megteszel, hogy egyetértesz vele, azt mondod, hogy Uram, szörnyű, amit csinálok. Bocsáss meg. És a bocsáss megnek már csak lehet csendes nyugodtan. Akkor 1 János 1.9 szerint megbocsátja a bűnödet, és megtisztít minden gonoszságtól. A bűnvallás egy olyan gyakorlatunk kell, hogy legyen, ami a legtermészetesebb dolog. Tehát ne arra számíts, hogy nem fogsz elesni, hanem légy tisztában vele, hogy milyen gondoskodásod van Istentől arra, ha elesel. És a gondoskodásod ez. Uram, elestem. Vétkeztem. És nem vezeklésről szól ez, hogy ó, én bűnöm, és akkor a térdeiden fölmész a citadellán meg vissza. A te vezeklésed nem tesz hozzá, és nem vesz el semmit. Isten intézte el, az ő vére fizetett ki, úgyhogy ő csak hitet vár tőled. És a hitnek 2 megnyilvánulása kell, hogy legyen. Az egyik az az, hogy tudod, hogy az ő vére kifizette a te bűnödet. A másik, hogy tudnod kell, hogy az bűn. Egyet kell értened vele. Azt kell, hogy mondanod, hogy Uram, berúgtam. Igazából egy kortyot se lett volna szabad innom. És ő azt mondja, rendben van, gyere, hadd mossanak meg, szeretlek, hadd mondjam el, hogy ki vagy igazából. És meg kell tanulnod gyorsan helyreállni. Meg kell tanulnod komolyan venni azt, amit Isten is komolyan vett. Isten komolyan vette Jézus Krisztus helyettes áldozatát. Az nem egy színjáték volt, az nem valamilyen kis aranyos mese. Az, hogy Isten meghalt a te bűnödért, nem azért, hogy te továbbra is a rabja legyél annak a bűnnek, egy olyan értelemben, hogy ha bár ki van fizetve, te mégis bűntudatban élj miatta, hogy ha bár ki van fizetve, te ne engedd el azt a bűnt, hogy ha bár ki van fizetve, te továbbra is hordozd a terhét, nem azért halt meg, hanem azért halt meg, hogy te szabad lehess. Csak annyit kér, hogy érts egyet, vald meg, és engedd el. És ő megtisztít minden gonoszságtól. És mi van, hogyha másnap megint elbuksz? Nincs más megoldásod, ha újra elbuktál, csak az, hogy megvallod és elengeded. És mi van, ha másnap megint elbuksz? Hát ha függőbeteg vagy, ha szenvedély betegségben élsz, akkor valószínűleg másnap is el fogsz bukni. Mi az egyetlen lehetőséged? Hagy halljam. Hogy megvallod, és tovább mész. Mert ez az egyetlen lehetőséged arra, hogy megmaradj Isten szeretetében. Ezt érted? Ha nem vagy képes elfogadni a megbocsájtást, ha nem vagy képes elfogadni a megbocsájtást, akkor kárhoztatásban fogsz élni. És ha kárhoztatásban élsz, akkor ezt a kárhoztatást nyilván Istenre vetíted, azaz azt fogod mondani, hogy Uram, tudom, hogy szörnyű vagyok, és tudom, hogy te is tudod, hogy szörnyű vagyok, és tudom, hogy nem szerethetsz engem. Majd igyekszem megjavulni, és már benne vagy az ördögi körben. Sose tudsz megjavulni, nem tudsz változtatni magadon, csak ő tud változtatni rajtad. És neki is csak a szeretete. Úgyhogy muszáj, hogy megengedd neki, hogy szeressen. De ehhez elsőnek el kell fogadnod a megbocsájtását. Róma 8.1. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Milyen kárhoztató ítélet van ellened? Semmilyen. Ez a helyreállás tana. A helyreállás az nem, figyeljetek, ez egy nagyon éles gondolat. Itt vagytok még? Ezzel befejezem. A helyreállás nem egy kiváltságod. Ezt érted? Hanem kötelességed. Mondom még egyszer, a helyreállás, a kegyelem elfogadása, a vér, a bárány vérének a komolyan vétele, az nem egy kiváltságod, hanem kötelességed. Figyelj, nem azért haltam meg, hogy te úgy élj tovább, minthogyha nem haltam volna meg, mondja Krisztus. Nem azért fizettem ki a bűneidet, hogy te aztán kárhoztatásban élj, mintha csak nem ért volna az én helyettesítő áldozatom semmit. Nem tudom, értitek-e a gondolatot? Hó, én bűnöm, berúgtam, Istenem, nem járhatok veled többet. Két nagy pofont, azt kéne kapnod, hogy kiózanodj. Krisztus meghalt ezért a bűnért. A te bűnöd nem nagyobb Krisztus váltságánál. Ébresztő, fogad el a kegyelmet, büszke vagy. Azt gondolod, hogy a te bűnöd nagyobb, mint Krisztus váltsága? Azt gondolod, hogy a bevégzett munka rád nem vonatkozik? Úgy értem, Krisztus minden bűnt kifizetett, kivéve azt, hogy te berúgtál tegnap. Mindent kifizetett. Az persze probléma, ha nem értesz egyet azzal, hogy az bűn, akkor a gonoszság egy mértékében jársz, és Isten bánni fog veled, ki fog igazítani, el fog vinni odáig, hogy egyetérts vele. Az egy más tészta, de nem erről beszélünk. Ugye arról beszélünk, hogy benne vagy egy függőségben, tudod, a pénzt imádod, és nem tudsz másban bízni, csak a pénzben, és újra meg újra azon találod magad, hogy hülyére aggódsz amiatt, hogy van vagy nincs, vagy hogy lesz több, és pillanatonként kiózanodsz, és azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg, elmebeteg vagyok, te vagy az én biztonságom, és Isten azt mondja, hogy nagyszerű fiam, gyere, hadd mondjam el neked, hogy mennyivel több vagy annál, mint amennyit a pénzed adhat, és így tovább. Egyet kell, hogy érts. De aztán újra meg újra elbuksz. Ez a valóság. Szabad? Szerintetek szabad? Szabad, csak nem használ. Ugye? Minden szabad nekem, csak nem minden használ. Ez a bevégzett munka lényege, hogy van terem nőni. Nem az van, hogy egy szűk, tökéletességre igyekvő kis keretrendszerben élek, ahol, hogyha a kis ujjam kilóg, levágják, hanem esek, kelek, és ebben a folyamatban lassan átformálódok Krisztus képére. Gyűlölöm a bűnt? Gyűlölöm a bűnt. Nem használom a kegyelmet jogosítványnak a bűnre? Semmiképpen nem használom. Közömbös vagyok ezzel? Tehát nem törődöm vagyok a gyengeségeimmel? Nem, nem vagyok nem törődöm. Komolyan veszem. Ha gondom van az alkohollal, nem járok kocsmába. Ha gondom van az alkohollal, nem veszek egy pár üveg sört, hogy majd, ha jönnek a barátok. Mert amíg jönnek a barátok, engem is. Szia, Sanyi, nézd csak, milyen incsiklandozó vagyok, tudod? Nem, nem, akkor nem veszek. És nem iszom egy kortyot sem, mert lehet, hogy megiszom a másodikat, és a harmadikat is utána. Igen, ezek a döntéseim, hozok szabályokat, de van-e szabadságom Isten előtt arra, hogy elbukjak, és aztán tökéletesen helyreálljak, és a bukásom után 3 perccel azt mondjam, hogy fedhetetlen, tiszta vagyok, mint a 7-szer mosott gyapjú, mint a frissen hullott hó, hibátlan, kiváló. Van-e szabadságom erre? Ez a valóság, ez a bevégzett munka, erről szól, és ez az egyetlen, figyelj, ami tényleg meg tud változtatni ott bent. Ahogy ezt átéled, rájössz, hogy te nem vagy az az ember, aki abban a szenvedélyben kell, hogy élje az életét. Te több vagy ennél, te gazdagabb vagy ennél, te egy teljes ember vagy Istennek ebben a szeretetében. És a szenvedélyeid, a bűneid szép lassan elsorvadnak. Akár egyik pillanatról a másikra lehullhatnak. Hallottunk ilyen történeteket. Kábítószerfüggőség, alkoholfüggőség. Mindannyian éltünk paráznaságban, akik, kivéve azokat, akik fiatalon tértek meg. De én 20 nem tudom hány éves voltam. Hogyne? De Isten egy ponton, cák, kinyílik a szemed, és azt mondod, hogy oké, ez nekem nem kell. Nem kell többé. Nem kell többé. Nem tetszik, ahogy Isten gondolkozik. Így akarok élni. És Isten megteheti egyik pillanatról a másikra, de megteheti egy folyamatban is. De az üzenet az ez. Alázd meg magad. Alázd meg magad. Nem az az igaz, amit a te érzelmeid mondanak, amit a te igazságérzeted mondana, hanem az, amit Isten kijelent, és ő azt jelentette ki, hogy nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És tudod mit? Ez a kegyelem nem arra bátorít, hogy bűnben élj. Ez a kegyelem az, ami a leggyorsabban eléri azt, hogy ne akarj bűnben élni. A törvényeskedő prédikátorok félnek kegyelmet prédikálni, mert azt gondolják, hogy ha ekkora szabadságot adok a hívőnek, hát úgy fognak élni, mint a pokolban. Tévedés. Tévedés. Titus egy szerint. Hol van az, hogy a kegyelem arra nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget? Titus 2.11, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Oké, mi az, ami nevel minket? Arra, hogy megtagadjuk az istentelenséget és a világi kívánságokat? Nem a törvény nevel minket igazán. A kegyelem nevel minket igazán. A kegyelem. Isten szeretete. Az, hogy ami nekem nincs, azt ő ingyen adja nekem. Ez. Úgyhogy, ha a szenvedély a függőségben élő embernek a legnagyobb csapdája az az, hogy egy bűntudat komplexusba lép, ahol ő elítéli önmagát, és a saját tetteit és teljesítményét bizonyítékként használva megmarad egy szeretetlenségben. Azt mondja, hogy nézd meg újra elkövetem, képtelen vagyok, Isten nem szerethet engem. És ebben a pillanatban elzárja magát attól a forrástól, ami meggyógyíthatná. Rendben? Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy hadd lássuk, hadd érezzük, hadd éljük a te kegyelmedet, a te szeretetedet, úgy, mint még soha azelőtt. Használj minden helyzetet, minden körülményt az életünkben arra, hogy ezt a szeretetet leleplezd előttünk, hogy valóságossá tedd számunkra. És add, hogy a kéréseinkkel, a vágyainkkal, és persze a szükségeinkkel hozzád jöjjünk, téged kérjünk, és te adj nekünk. És ha van köztünk valaki, vagy azok között valaki, aki a felvételt hallgatja, ha még nem ismered Jézus Krisztust, mint személyes megváltódat, akkor most van itt az idő, hogy megbékélj vele. Csak annyit kell mondanod neki, hogy elfogadlak, mint a megváltómat. Elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy meghaltál a bűneimért, hogy kifizetted minden adósságomat, és örök életet adsz nekem. Megbocsájtást, szeretetet, kegyelmet, most és mindörökké. Akarom ezt. Add nekem az örök életet. És ő hallja a te imádat, és neked adja abban a pillanatban. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Isten áldjon benneteket.